Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, a 429. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva. A 429. dicséretünk első versét, mely így kezdődik: az Úr én nékem hűséges vezérem. Gyülekezet, foglaljon helyet! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és szeretettel köszöntjük a gyülekezet közösségében a felvidéki Marcellházi Református Egyházközség asszonytestvéreit, akik itt töltöttek két napot Kecskeméten. Nagyon örülünk, hogy ebben a közösségben is együtt lehetünk. Szeretettel köszöntöm és mutatom be a szolgálókat, akik a mai istentiszteletünkön, háladásunkban a szolgálatot végzik. Az énekkarral szolgál együtt a Kecskeméti Végmélye énekkarral a Lakó Sándor Kamarazenekar, Englerné Bödger Boglárka és Mikesi Tibor kántor úr vezeti majd őket. A keresztelés szolgálatát, hiszen háladással jelentem a gyülekezetnek, hogy kereszteléssel kezdődik istentiszteletünk, Vég Miklós szolnoki lelkipásztor végzi majd. Az igehirdetés szolgálatában pedig Hegedűs Béla Esperes úr tiszakécskei lelkipásztor szolgál közöttünk. Isten áldása legyen a mi gyülekezetünkön, Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm és mutatom be a gyülekezetnek a keresztelő családot. Kovács Péter és Dávid Ilona első gyermekét, Dénest fogjuk a keresztség sákramentumában részesíteni. Erre készülve, a keresztelésre készülve, folytatva Isten tiszteletünket, a megkezdett 429. dicséretünknek második versét énekeljük. A 429. dicséretünk második versét, mely így kezdődik: Szent beszédének gyönyörűségével, áldott lelkének titkos erejével.
foglalja el a gyülekezet a helyét, és az Isten tiszteletet tovább folytatva hallgassuk meg a kórus szolgálatát, Gárdonyi Zoltán 34. Zsoltár című művével szolgálnak közöttünk.
Thank you. mi segítségünk, háladó együttlétünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek ígéjét, ahogy szól hozzánk ezen a mai vasárnapon, Pál apostolnak a galatabeliekhez írott leveléből, az első rész 10. versétől a 24. versig. Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből, az első rész 10. versétől így szól Isteni ígéje hozzánk. Most tehát embereknek akarok-e kedvébe járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel, nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amint pedig nektek írok, ime az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Aztán elmentem Szíria és Cilícia vidékére, Júda keresztjén gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, akkor, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették én érettem az Istent. Isten szent lelke végezz el mindannyiunkban, hogy az ő ígéje megértésre, befogadásra találjon a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, áldó szeretetedet és gondoskodásodat, melyel körülvettél bennünket az elmúlt héten is. Az ünnepben és az ünnepet követő időszakban érezhettük a te jelenlétedet, érezhettük a te áldó kegyelmedet, közelségedet. Köszönjük, hogy napjainkhoz napokat tettél, hogy aláhajoltál és felemeltél bennünket, hogy ott voltál a mi betegeinkkel gyógyító szereteteddel, ott voltál a gyászt hordozókkal, vigasztaló kegyelmeddel, és ott voltál a mi értek közepette, választ adva, szeretetedből, irgalmadból, reménységedből. És köszönjük, Urunk, hogy most együtt lehetünk, együtt a te hajlékodba, a te szent színed előtt, együtt lehetünk hálaadással megköszönve mindazt, amit a te kezedből vehettünk el, és hálát adni azért, amely a te nevednek dicsőségét szolgálja ebben a városban is. Mennyei atyánk, kérünk téged, áldó kegyelmeddel és szent lelkeddel, szenteld meg ezt az együttlétet, adj nyitott szívet és lelket mindannyiunknak, hogy igédnek ne csak megértői, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Mennyei atyánk, a te fiadért, Jézus Krisztusért, szenteld, áld meg ezt az együttlétet. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre, ige hallgatásra készülve a 231. dicséretünk első versét énekeljük. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Istennek ígéje, melynek alapján ma közöttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Lukács evangéliumában. A Lukács evangélium a 8. részének 49. versétől az 56. versig. A Lukács evangélium a 8. részéből hozzánk szóló igét és a hozzáfűződő ige hirdetést helyünket elfogva hallgassuk alázatos szívvel. A Lukács evangéliuma 8. részéből a 49. verstől az 56. versig így szól isteni ígéje hozzánk. Még beszélt Jézus, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt. Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, ne félj, csak higgy és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsájtott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindannyian sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét és szólította. Leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak néki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Kedves testvérek, hálaadásra, ünnepre jöttünk egybe ezen a mai vasárnap délelőttön, az elkészült református gyülekezeti központ átadásához kapcsolódó alkalomra. Így vagyunk együtt most, a húsvét utáni vasárnapon, és akarjuk valóban a mi szívünkben, a mi lelkünkben őszintén megérezni és megérteni, hogy ez a feltámadott Krisztus, akiről szólt egy héttel ezelőtt isteni ígéje, üzenete, itt ezen a helyen is, az valóban ott van a mi életünkben, betölti a minden napjainkat, és vezet, irányít, gondoskodik rólunk. És bármennyire is szeretnénk ezt, és bármennyire is elhatározzuk a mi emberi életünkben, hogy így lesz, húsvét ebben megerősített bennünket 2015-ben is, mégis valahogy más jön ki az ajkunkon, más szólal meg a szívünkből, és másról beszél a mi életünk. Ez a két felolvasott hosszabb igerész szeretne bennünket egy kicsit közelebb vinni ahhoz a gondolathoz, hogy a Krisztustól kapott ajándék és a Krisztustól kapott léleknek reménysége az valóban az Isten akarata szerint, Isten jelenlétében, mindannyiunk életében hálaadást kellene, hogy gerjesszen, és hálaadással kellene, hogy betöltse mindannyiunk szívét és lelkét. Hogy még közelebb érezzük magunkhoz azt a feltámadott Krisztust, aki értünk is vállalta a keresztet, aki érettünk is kimondta, hogy elvégeztetett, és akiről azt mondták húsvét reggelén az angyalok, nincs itt, mert feltámadott. És az ember mindezeket megérti, mindezeket megtanulja. Templomos gyülekezet lévén tudjuk, hogy mit kellene tennünk, és mit kellene élni ebben a rohanó világban. Talán még itt a templom falain belül, vagy a magunk csendességében, még ez erősebben is szólal mindannyiunk számára. De amikor kimegyünk a világ sodrásába, amikor ér bennünket naponként sok-sok gond és kétség, amikor mi is terhek alatt roskadozunk, akkor valahogy a mi ajkunkról is inkább szól a panasz, inkább szól a kétség, szól a félelem, mintsem, hogy naponként úgy tudnánk elcsendesedni, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy adtad, köszönöm, hogy velem voltál, köszönöm, hogy gondoskodtál rólam. Sőt, ha őszinték vagyunk, hányszor kimondtuk, rajtam már az Isten sem segít. Pedig tudod, tudom, nincs messze ő, itt áll mellettem, de mégis oly könnyen kijön a mondat, az Istenem segít rajtam. És egy kis bátorságot vennénk, és belenéznénk az életünkbe, akkor észrevehetnénk azt, hogy Isten állandóan jelen van. És nem csak jelen van, hanem gondoskodik rólunk, sőt, el sem távozik tőlünk, ott van mellettünk, segít, bátorít, erőt ad, reménységgel gyújtja fel a mi szívünket, a mi lelkünket, szeretetével ölel át, gondoskodik rólunk és vigasztal. Mi vagyunk emberek, te és én, akik a mi hitetlenségükkel, tehetetlenségünkkel, a világ sodrásához való alkalmazkodásunkkal eltávolodunk, távolabb kerülünk az Istentől, és a mi gyallóságunk nem tesz képessé bennünket arra, és megérezzük, ami elhangzott a keresztelő alkalmával is, ígéretképpen, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, hálaadás a kecskeméti gyülekezet szívében, lelkében, a református gyülekezeti központ átadásakor vajon tudunk-e, akarunk-e valóban hálaadással megállni, és észrevenni a gyülekezet életében, és észrevenni a saját magunk életében, van miért hálát adnunk. Erre vezessen bennünket Isten gondoskodó szeretete most, és lássuk meg azokban a pillanatokban, amelyet ő villant föl a felolvasott ígéből számunkra. Az embernek az életében van egy tehetetlenségi állapot, amikor az ember úgy érzi, minden lezárult, mindennek vége. Ezen már nem lehet módosítani, ezen már nem lehet változtatni, ez így van. És valami hasonlót érzett át Jairus is az ő életében. Amikor Jézus még beszél, Jézus még bizonyságot tesz, még erősít, és jön Jairus házából a hír, leányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. És valóban az emberi gondolkodás ott van szélsőségével, rossz dolog történt veled. Megtörtént az, ami a legrosszabb. Elveszítetted az, aki számodra sokat jelent. Itt vége. Most már ne foglalkozz vele, már nem kell segítséget sem kérned Istentől, már senki semmit nem tud segíteni. Egy lehetőséged van, tovább mész. Tovább mész, és nézed a jövődet, hogy lesz, mint lesz. Mögötted van egy teher, ne foglalkozz vele. És akkor az ember egy pillanatra megáll, és elgondolkodik. Valóban ez a célra vezető? Ez lesz a jó? És tudjátok, bármennyire is elgondolkodunk ezen, mégis legtöbbünk ezt teszi. Amikor összecsapnak a hullámok, amikor lezárul egy szakasz az életünkben, amelyre emberileg kimondjuk, hogy vége, utána nem keressük a lehetőségét, hogy valaki segítsen, hanem cipelem a sebeimet, a félelmeimet, nem dolgozom fel a gyászt, a betegséget, a nehéz terhek alatt inkább roskadok. Mert elfelejtkezünk arról, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Elfelejtkezünk arról, hogy összezúz, de a keze meg is gyógyít. Milyen jól tudjuk ezt az ígét Jób könyvéből. Hát akkor mi lenne a megoldás? Mi lenne igazán a lehetőség számunkra? Hát nem a sebeink nyalogatása, de nem is aznak elfelejtése, hanem oda kellene vinni a terhünket, az életünket teljes egészében Jézus lábaihoz, oda menni hozzá, és őszintén megvallani, elmondani mindazt, ami bánt, ami teherként rajtunk van, mert ezt várja tőled és tőlem, ami életünknek ura. Nem a hitetlenségünk, nem a beletörődömségünk, nem a lemondásunk a fontos, hanem az az őszinteség. Uram, itt vagyok. Uram, töredelmes szívvel vallom, hogy kétségem és félelmem van, de tudom, hogy te segíthetsz. Ezért vagyok a te lábaidnál. Mert Jairussal mi történik? Jézus látja, hogy összeroskad. Látja a tehetetlenségét, ne fárazd a mestert. Hangzik a körülötte lévők szava, és Jézus ebben a tehetetlenségbe neki szól, őt erősíti. Ne félj, csak higgy. Mennyivel másképpen hangzik, mennyivel fontosabb ez az üzenet, mert benne van minden, ami Jézustól kapható, Jézustól elvárható, minden nehéz helyzetből, mint megváltó, fel tud emelni, meg tud szabadítani. Testvérem, nem biztos, hogy minden betegségből meggyógyít, nem biztos, hogy minden olyan nehéz terhet levesz a válladról, amelyetől te szabadulni szeretnél, de az biztos, hogy minden gáncsoskodót elvesz mellőlünk, és mindent megtesz azért, hogy mi a mi üdvösségünkben eljussunk hozzá, és a hátráltató akadályok megszűnjenek az életünkből, mert ő jót akar, mert ő boldognak akar, mert ő megváltottnak akar látni, mert ő békességet, szeretetet hozott, mert ő életre indít. Nem azért, hogy kényelmes legyen az életünk, ne azért, hogy dúskáljunk az anyagi javakban, hanem azért, hogy a mi életünk szabadulásával, terheivel őt dicsőítsünk, róla tegyünk bizonságot, róla zengjen a hálaadó ének. Amikor együtt vagyunk, róla beszéljünk, ahogy tette Pál. Nem emberi akarásból, nem emberi elgondolásból, ő maga értette meg, Krisztus mit akar az ő életébe, és ment, és az üldözőből üldözött lett, az evangéliumot tagadóból evangéliumot hirdető, a Krisztust messzire űzőből Krisztus mellett élő, mert ő megértette valóban Isten szeretetét. És ezt kell megértenünk nekünk 2015-ben, itt Kecskeméten is, hogy Isten szeret. Lehet, hogy másképpen teszi, mint ahogy mi elgondoljuk. Másképpen veszi el a terhünket, de ő akkor is átölel. Milyen sokszor kételkedsz, milyen sokszor hitetlenkedek én is, és milyen sokszor megfogalmazzuk, hogy ne félj, csak higgy. Ilyen egyszerű. Ennyire egyszerű lenne, és már is minden menne a maga útján. Csak hinni kellene, és kész. Igen, ennyi testvérem. Csak hinni kell. Hinni kell Istenben. Minden körülmények között. Jóban, rosszban egyaránt. Egész életemet Isten kezébe tenni. És elhinni azt, hogy én kevés vagyok. Elhinni azt, hogy Isten mégis meg tudja cselekedni velem, ami az én javamra szolgál. És ez az új, elkészített református gyülekezeti központ is, ez szolgálja a ti számotokra. Eznek ad helyet, hogy elcsendesedhettek, megpihenhettek, megtanulhatjátok, hogy még Isten benneteket is szeret, hogy Isten még hozzátok is aláhajol, hogy megnyílik az ajtaja, és ad valóban hétközben is alkalmakat, elkészített órákat, amikor el lehet csendesedni. Jairus történetében pontosan kiemelkedik a Jézussal való személyes kapcsolat. Nem a tömeg hangja a fontos, hanem az ő szava. Az a rövid, halk szó, amely bátorít, amely erősít. És a te életedben, az enyémben is, ez a rövid, halk szó a Krisztusé tud tovább vinni, mert ő igenis ott van veled, és el nem távozik mellőled. Mert a hitetlenség, az csak nevetni képes, az nem tudja dicsőíteni az Istent, az nem tud valóban másképpen látni és reagálni, csak az igaz szót kinevetni. Jairus házánál mindenki sír. Gyászolják a leányt, gyászolják, sajnálják a családot. És ott van egy parányi, idézőjelvetett humorérzék, hogy a zavarukban, amikor a gyógyítás hatalmával megszólaló Jézus elmondja, hogy nem halt meg, csak alszik, kinevetik. Az emberi lét nagy tragédiája az, hogy az ember nem akarja észrevenni, és nem csak nem akarja, és nem veszi észre, hogy Jézus mit tud véghez vinni az ember életébe, hanem amikor oda teszi a megoldást, amikor rá akar vezetni, hogy ezt tedd és élsz, akkor ahelyett, hogy igent mondanánk, ahelyett, hogy engedelmeskednénk, ugyanazt tesszük, ami Jairus házánál történt, kinevetik. Mert ők jobban tudják, hogy meghalt. Mert ők ezt látják. És Jézus pedig azt mondja, hogy csak aluszik. Ó, hányszor ott van a mi életünkben, hogy nemet mondunk az Isten akaratára, pedig az vinne célba bennünket. Fontos lenne a Krisztus iránti bizalom, őt hívni segítségül, és amikor megszólal, nem kinevetni, hanem elhinni, hogy ő értünk cselekszik. Jézus hatalmát mutatja, hogy valóban ő megszólítja azt a halottnak tűnő gyermeket, és alvónak nevezi, mert számára nincs különbség halál és alvás között. Jézus cselekszik, csodát tesz, és életre hív, ébredj, és a leány felül. Megtörténik a csoda, de nem csak ott, hanem megtörténhet a te életedben, az enyémben. Megtörténhet a mi életünk bűnös állapotába, mert ő ébreszteni szeretne, csodát akar véghez vinni, ébredj! És lásd meg, hogy ki lehet lépni a bűnnek világából, ki lehet lépni a kétségből, a félelemből, az új életre. Milyen alkalmas hely, milyen alkalmas lehetőség lesz számodra is, hogy ott a gyülekezeti központban meghald, neked szól, ébredj, mert életet akar adni számodra. És milyen sokszor, amikor valaki bizalommal odaáll Isten mellé, amikor elhiszi, amit Isten mond számára, ahogy elhitte Pál, és ahogy bebizonyította Jairus házánál Jézus, csak csodálkozó emberek vagyunk, furcsák vagyunk. Megtanuljuk, tudjuk. Szívünk legmélyén még talán hisszük is, hogy Istennél nincs lehetetlen. És amikor megjelenik, amikor megvalósítja a maga csodáját a mi emberi életünkbe, akkor nem tudunk hálásak lenni, pedig ő segít, pedig ő felemel. Sára kineveti az Isten embereit, amikor ígéretet kap, hogy gyermekük születik. Valóban mi is sokszor megtesszük mi is. Kapunk egy ígéretet, és nem tudjuk elhinni, hogy Isten azt megvalósítja. Pedig Isten azt szeretné ma is, 2015 áprilisába, hogy elhidd. Jézus veled megteheti, hogy ő felemeljen, hogy ő megvigasztaljon, hogy ő megerősítsen. Ahogy megtette Jairus lányával, megteszi veled is. Merjünk mindent rábízni, merjük odaadni a mi életünket őnéki, és vegyük észre, nincs messze ő, sőt, itt áll közöttünk. Meghallja és megadja, amit kérünk, csak csendes szívvel kell lennünk. Kedves testvérek, hálaadó gyülekezet, legyen valóban mindannyiunk szívében az a boldog megtapasztalás, hogy az az új református gyülekezeti központ ezért lehet itt, Kecskemét szívében. Ezért lehet itt, és ezért nyithatja meg kapuit, hogy te is betérhess oda, hogy te is rácsodálkozhass arra, hogy Isten közel van hozzád. És ő felébreszt, ő bizalomra indít, ő megerősíti az életedet. És ha ezt elmered fogadni, akkor valóban áldás lesz ő a te életedbe, megsegít téged, és felemel a mindennapjaidban. Merd rábízni magad, mert ő nagy jót tesz veled naponként, és ezt csak neki köszönheted meg, és csak tőle fogadhatod el. Legyen így. Amen. Válaszoljunk az elhangzott szavakra a 231. dicséretünk harmadik versét énekelve. E nagy jót neked köszönöm, mely nekem arra ösztönöm, hogy Jézust kiért velem közöltetik, a kegyelem tartsam lelkem megtartójának. Mennyei atyánk, köszönjük te néged, hogy te közel hajolsz hozzánk, és bátorítod a mi szívünket, a mi lelkünket. Erősíted minden napunkat, hogy te ott vagy velünk, és nem távozol el tőlünk. Hogy te hitet szeretnél, bizalmat szeretnél ébreszteni bennünk, és szeretnéd megmutatni a te csodádat, amelyet véghez tudsz vinni mindannyiunk életébe. Hogy elfogadjuk akaratodat, reménységedet, amellyel bátorítasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy így futhatjuk a mi életünknek útját, és te naponként ebben adsz erőt minékünk. Urunk, így erősíts meg a mi betegeinket, megfáradt testvéreinket. Így öleld át a gyászt hordozókat, így öleld át az örömben lévőket, és a bánatban szomorkodókat. A terhek alatt roskadozóknak is te adj erősítő reménységet, emelt föl tekintetüket, hogy reád nézzenek, és tőled kérjenek segítséget, és fogadják el. Urunk, te légy ebben a gyülekezettel, háladó szívvel és reménységgel, hadd köszönjük meg mindazt a munkát, amelyet elvégezhettél, és elvégeztél ezért a gyülekezetért. A helyet, amelyet készítesz, hogy ott is előtte csendesedhessenek el, áld meg annak falait, őriző reménységeddel, és minden alkalmat, amely benne lesz, hadd hirdesse a te nevednek dicsőségét, jelenlétét. Urunk, szentelj meg egyen-egyenként bennünket, hogy imádságos lélekkel és szívvel előtted hordozhassuk a gyülekezet és egyéni életünket naponként. Így visszük eléd, Urunk, népünket, nemzetünket, határon innen és túl, a nehézségben lévőket, Urunk, segíts meg, hogy valóban bátorodjon a mi szívünk is, a mi lelkünk is, segítő szándékkal, szeretettel. Így őrizd meg egyházunkat, így őrizd meg ezt a gyülekezetet, ennek elöljáróit, lelkipásztorait, gondokait, presbitereit, Urunk, és minden gyülekezeti tagját, hogy a te nevednek dicsőségére szóljon reménységgel naponként a bizonyságtétel, ne csak szóval, hanem élettel is egyaránt. Így szentelj, így áldj meg bennünket, Urunk, a te akaratodból. Amen. Most néhány percben vigyük a mi Urunk elé a mi saját imádságunkat. Urunk, köszönünk minden szót, amely a szívben megfogalmazódott. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem az áldozathozatal teljességét, szívünknek, lelkünknek áldozatával adjunk hálát a mi Úrunknak, Istenünknek is, tudván azt, hogy jobb adni, és jobb reménységgel lenni, mint a nehézség terhét hordozni. Most pedig Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajátok, és adjon ti néktek boldog, békés életet. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a Kecskeméti Végmihály kórus előadásában Gárdonyi Zsolt, Kádár Ferenc magyar ének.
És most a hirdetések végén néhány szót az új gyülekezeti központról. Mert hogy Isten tisztelet után gyülekezeti kávéházra, a gyülekezeti központ átadására kerül sor. Isten segítségével eljött ez a mai nap, és szolgálatba állítjuk ezt az objektumot. Két okból is szükség volt arra, hogy új gyülekezeti központot alakítsunk ki, részint azért, mert itt a belvárosban, a főtér környékén négy különböző helyen tartottuk az alkalmainkat, ezeknek az összevonása és hatékony kihasználása is szükségessé tette ezt, de leginkább azért, mert az új kollégium bővítési igényei, három új tanteremnek a kialakítása, új vizesblokk létrehozása, illetve a kiskonviktusnak a felújítása kiszorította az új kollégiumból a Tóth Endre termet, a korábbi gyülekezeti termeknek két helyiségét. Most az új gyülekezeti központ, tehát a parókia kálvintéri szárnyának a földszintjén helyezkedik el, ezt fogjuk ma meglátni, hét terem van benne, három terem az ifjúságé, ezek lesznek legközelebb, vagy vannak legközelebb az ókollégiumhoz, külön bejárattal, ifjúsági galéria néven. Három a felnőtt gyülekezeté, ezek lesznek a tér sarkához közelebb eső termek, a Tóth Endre terem, az új Tóth Endre terem, egy kis terem, egy teakonyha, és egy vasárnapi iskolás terem a gyermekeinknek. Mától ezeket használjuk itt a belvárosi gyülekezeti alkalmakra. Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Noha a gyülekezeti központ tulajdonképpen még nincsen kész. Hát több okból nincsen kész. Egyrészt a főtér felújítása folyik, és ennek keretében a főtér felújításának a pályázatában mi is részt vettünk, és a parókia külseje megújul, ezt bizonyára sokan látják. Elárulom, hogy eléggé izgultunk is, hogy vajon az átadásra az Álványerdő átkerül-e a Kálvin téri szárnyról a Szabadság tér fölé, átkerült, tehát be tudunk menni már az új gyülekezeti központba, de ez semmi ahhoz képest, ami ezután jön, amikor fel fogják túrni majd a főteret, és megújul a főtérnek ez az oldala, és a Kálvin tér is, úgyhogy egy ideig még egy kicsit nehéz lesz a gyülekezeti központot megközelíteni, vagy legalábbis tiszta cipővel eljutni a gyülekezeti központig, de hát ezt már nem akartuk kivárni, úgyhogy ebben türelmét kérjük a gyülekezetnek, most már innentől kezdve ilyen körülmények között is nagy örömmel hívogatunk oda mindenkit. Aztán azért nincs még kész a gyülekezeti központ teljesen, mert az embernek mindig több jó ötlete van, mint amennyi pénze, és a mai nehéz, vagy ebben a nehéz költségvetés évben ennyit tudtunk ebben az évben megvalósítani, de még vannak olyan dolgok, amit később szeretnénk ott elérni. Aztán harmadik részben azért nincsen még teljesen kész a gyülekezeti központ, mert vannak olyan dolgok, amit nem is terveztünk még meg, gondolván arra, hogy majd a termeket használó közösségek tervezzék meg, hogy például milyen legyen az ifjúsági központnak a berendezése, hogy hogyan dekoráljuk azt, hogy hogyan nevezzük el a Tóth Endre terem melletti kisebb termet, vagy milyen igéket írjunk föl a gyülekezeti termek falára. Erre nézve várjuk a gyülekezetnek a javaslatait és észrevételeit. Aztán azért nincsen még kész a gyülekezeti központ, mert egy gyülekezeti teremhez gyülekezet is kell. És amit most át tudunk adni és meg tudunk mutatni, azok üres termek. De ezek az üres termek várják a gyülekezet tagjait, hogy a gyülekezet tagjai költözzenek be ebbe a terembe, ebbe a központba, és érezzék magukat otthon, tekintsék otthonuknak ezeket a most még üres helyiségeket. És a legvégére hagytam a legfontosabbat, egy gyülekezeti terem akkor lesz kész, hogyha az Isten lelke otthon érzi magát benne. Egy olyan régi gyülekezetben, mint a kecskeméti gyülekezet, csak az Úristen tudja megszámolni, hogy milyen sok-sok helyen szólalt meg az Isten igéje az elmúlt századokban. Fatemplomban és kőtemplomban, díszteremben és tanyasi iskolákban, gyülekezeti termekben és az Isten szabad ege alatt, bizony még belőtt és félig romos templomban is. És most, mikor hálával emlékezünk vissza ezekre a régi gyülekezeti termekre és helységekre, most az Isten lelkét kérjük, hogy ebbe az új helységbe is várjon minket és költözzön be. Mert ahol az Isten lelke otthon érzi magát, ott a gyülekezet is otthonra talál. Hogy az éppen milyen állapotban van és hogy tudta a gyülekezet kialakítani, az változhat, de ami miatt egy közösség otthon érzi magát egy helységben, egy keresztény közösség otthonára lel, az nem a kialakításnak a minősége és a ráfordított pénz, hanem az Isten megelevenítő ereje. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy ahogy eddig is, ezután is imádkozzanak azért, hogy ezek a termek megteljenek az Isten lelkével, az ő üzenetével, és amikor oda jövünk, és ott találkozunk, akkor az ő üzenetét hallgathassuk. Szeretném megköszönni most azoknak a szolgálatát, munkáját, akik ennek a teremnek a kialakításában, a központ kialakításában részt vettek, személy szerint Vincellér Zsoltnak, aki megtervezte ezt a gyülekezeti központot, Simon Bencének, az Építő Simon Kft. Munkatársának, aki az építési munkákat vezette, Jakus Istvánnak, a Hőérzet Kft. Vezetőjének, akik az épületgépészetet végezték, Kaszató Timrének, az épület villamosságnak a szerelőjének, megtervezőjének, Balassa Jánosnak, a Logál Kft. Munkatársának, akik a hőtechnikát biztosították, Bodac Jánosnak, akik az asztalos munkát végezték, Szilágyi Dávidnak, akik a dekorációt vitték föl a gyülekezeti központ homlokzatára, és hát nem utolsó sorban a saját munkatársainknak, Lévai Krisztiánnak, szolgáltatási igazgatónak, Lévai Jánosnak és a karbantartó csoportunknak, akik a ráeső munkarészt végezték el. Köszönjük ezt a sok-sok, nagyon sokszor összehangolt és közös munkát, amivel elkészítették a mai állapotára a gyülekezeti központot. Énekeljük a záróénekünket, a 138. dicséretünket, a 138. zsoltárunkat, mind a 4 versszakával. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved.